előszó. Ez a mű nem tart igényt arra, hogy az úgynevezett államregények közé sorosztassék, minő Mórusz Tamás hírhedett utópiája, mely nemes ábrándjaival az emberiség egyszerű, mesterkéletlen tökéjét egy puszta szigeten kísérlé meg létrehozni. Minő Klímius Miklós föld alatti útja Holberttől. Minő Swift remek műve Gulliver utazásai, melyek szatírai alakban rajzolják az ismert államok travesztált viszonyait. Vagy minő Campanella Civitas Solisa, vagy Cabé Voyage en Ikáriaja, mely főleg párt eszmék szolgálatára készült, vagy Terasson Szétosza, mely állítólag egyiptomi hieroglifok hagyományaiból kompilláltatott, vagy Fenelon Telemachja, vagy az Ofír rejtélyes királyságának, Skydromédia, Dimokála, Ajaója, Nova Atlantis, La Basiliade de Bilpai országainak és szigeteinek tendenciózus, képzelmes és mesés leírásai, vagy az Eldorado szatírája, mely a többi ideális államregényeket jő gúnyolni. Más regénynek a feladata egy mesét, melyet csak a képzelet alkotott úgy adni elő, hogy az olvasó azt higgye, hogy az valóban megtörténhetett. Ez a regény egy olyan kor eseményt fog előadni, amely még nem történt meg, és küzdeni fog a nehéz feladattal úgy rajzolni a tényeket és alakokat, a jövő korszak kül- és belvilágát, hogy az olvasó azt mondja rá, ez még megtörténhetik. Nem lesznek ebben utópiai államok és ikáriai emberek. Nem lesz ennek színhelye egy még föl nem fedezett sziget. Mindenütt az ismert földön fog a történet végig lefolyni, s fejlődését veszi oly helyzetekből, melyek mai nap léteznek, oly eszmékből, melyek a világ alakítására ma is befolynak. Segélyül hívtam az ismeretet, a hitet és a képzelmet. Tanultam ismerni a történelmileg értett külvilágot, az államok fejlődését, alakulását, feloszlásuknak és újjászületésüknek indokait, fázisait. Tanultam csodálni és irigyelni a civilizációt terjesztő nemzetóriásokat, és a bámulat közben a szeretet, a féltés, az életvágy ösztönző gerjedelmét éreztem saját kicsiny és hátramaradt nemzetem és hazám miatt. Figyelemmel kísértem a nagy koreszméket, amik a világnak új alakot adni törekszenek, és azoknak hosszú küzdelmeit az ellenálló létezőkkel. Láttam az eszmék nyomain támadt titáni harcokat egész fegyverben álló milliók között, az emberi jogért Amerikában, a lelki szabadságért és nemzeti egységért Itáliában, a nemzeti feltámadásért Lengyelországban, egy hit babonáért Kelet-Indiában, az európai súly egyenért a Krímben, egy büszkeségért Franciaországban, és egy absztrakt állam eszméért Ausztria és Poroszország között, és aztán egy társadalmi elvért Párizsban. Ezek tengervért és milliárdokat elnyelő harcok voltak, és indító eszméik akár győzve, akár legyőzötten folyvást élnek. És fel kellett találnom-e nagy küzdelmek között az emberi érdekek apróbb csoportosulásainak külön küzdelmét is, amely sok apró érdek folytonosan forr, zsúrlódik, izgalmát csak egy-egy nagy országos katasztrófnál pihenteti el, vagy erejét éppen annál érvényesíti. A fajgyűlölet, a nemzetiségi ellenszenv és önfenntartási törekvés, a politikai pártok kiegyenlíthetetlen ellentétei, a nyílt parlamenti harcok, a hagyományok és az újítás, az alattomos ligák szent és nem szent, és csak azért nem szent, mert szent szövetségek politikai, szociális, vallási alapokon, jezsuitizmus, internacionálé, nihilizmus, köztük a mohamedán fatalizmus, vagy mozdulatlanságával hat be az újabb világ történetébe, és a nagy küzdelem közt ólálkodó egyes érdek, személyesítve a fejedelmi vágyok örököseiben, a királyálmoktól holdkoros családok, a kalandorok, kik koronát vadásznak, és más vadászok, kik a koronás fők ellen csinálnak sportot. Íme az örök harc elemei. És az örök harc követelése az általános fegyverkezés. Az egész férfinem a gyermekkortól a vénségig fegyverbe állítva, és a fegyvernemek minduntalan változtatva, tökéletesítve, egymást új fölényekkel megelőzve, a hadászat mesterséggé tudománnyá emelve. A folytonos fegyverkezési verseny iszonyú pénztömegeket köt le. Gépekben, mik hasznot nem hajtanak, építkezésekben, mik nem jövedelmeznek, és embertömegekben, amik nem dolgoznak. Az államok adósságai emiatt mesés nagyságra növekednek, és mentül nagyobbak ezek, annál súlyosabbak az adók, terhesebb a munkás, az iparos, a földbirtokos helyzete, míg a szédelgő vállalkozónak, a pénzhajhásznak annál több alkalom nyílik könnyen szerzett gazdagsághoz. Az örök harc foly a tőke és a munka között. És mentül könnyebben halmozódik a pénz a társadalom magaslatain, annál könnyebben omlik szét onnan a társadalom lapájaiba. A királyoknak, főpapoknak, minisztereknek, bankároknak, főuraknak, hadvezéreknek, népképviselőknek parazitjaik is vannak, nagyon sokan vannak, eladó emberek, patentált csalók, köztolvajok, zsoldosok, hízelkedők, naplopók, bérenc írók, kerítők, alkuszok, szállítók, szinekuristák, sáfárok, engedményesek, kortesek és szomjas, éhes néptömegek. Az arany folyamot elnyeli a homok, és lesz belőle mocsár, és ha az arany folyamban elmerül a férfi jellem, hát a nő hová legyen előtte? A feákok népe zsoldjába vesz mindent, és zsoldba ád mindent. A könnyen gazdagult élfhajház szolgálatába áll a szerelem, a művészet, a zene, a szobrászat, festészet, az irodalom. Foly az örök harc, az erkölcsi élet alap és a társadalmi rothadás között. Amint lazul a családi élet, úgy szaporodik az óvilág népessége, s mentül több az ember, annál kevesebb a kenyér. Lassanként kivágnak minden erdőt, felszántják a helyét, kiásnak minden völgyteknőt, kihordják belőle a kőszenet, a természet emlői pedig nem kifogyhatlanok, mint az ősmesék hírlelék. A kizsarolt földön egymást érik a rossz termést adó évek, az égaj maga is mostohára változik az erőszakos erdőpusztítás miatt, s a kőszén ára 100 év alatt meg 4-szereződik. Az óvilág embere éhezik és fázik. Itt a harc az ember és a föld között. Ez pedig az elsőnek a vereségével végződik. A túlnépesült óvilág kiömleszti szélein a tajtékot, és mindaz, amit magából kivet, siet az új világba. Ott még van tér elég. A jezsuita és a filozóf, a trónvesztettek pereputja és a száműzött lázadók, a feltörekvő iparos és szédelgő csaló, a szabadelvűség mártírjai és a sarlatánok, a találmányok lángelméi és a hóbortok futó bolondjai, a német és orosz kozmopoliták és az apró népfajok elégületlenei, ott találnak korlátlan szabadtért okos és bolond eszmék, üdvös és kárhozatos vállalatok megindítására. És ez elemek túlszaporodása megváltoztatja Amerika mostani jellemét. A sok hazasíró eszme befolyást követel Európa ügyeibe, és ez Észak-Amerikának könnyű lesz. A közlekedés tökéletesülte, közel viszi hozzá az óvilágot. Nagy hadsereget nem kell tartania, mert a fél világrészben, melyet elfoglal, sehol sincsen szomszédja, ha Kanadát és Mexikót is bekebelezte, pénzforrásai kifogyhatlanok, földje gazdag, bevételei kiadásait 20-szorosan túlhágják, és nincs kötelezve senki iránt, az óvilágban se érdek, se barátság, se szövetség, se adósság, se elbrokonság, se hitközösség, se nemzeti rajongás, se múlt, se jövendő által. Fel is használja azt a helyzetét, és befolyásának egész világterhével ráfekszik Európára. Íme az örök harc az ó és új világ között. És most gondoljuk hozzá, hogy még 100 év múlva is lesznek emberek, sokan lesznek, kik hazájukat szeretik, kik az emberiség nagy bajait orvosolni törekszenek, kik a nép erkölcsöt nemesítik, kik a felvilágosodást terjesztik, kik a semmiből teremteni az embererőt Isten erővé emelni igyekeznek, a közügy gárdája még mindig légió, de ezekkel szemben fog állani az a másik óriás, akinek a neve Nihil, a semmi, aki nem hisz semmit, se Isten, se azát, se nemzetet, se túlvilágot, se államot, se emberi törvényt, se családot, se becsületet, se költészetet, aki megtagadja a múltat, nem bánja a jövendőt, akinek nincs más célja, mint a mai nap, más ura, mint az én, más törvénye, mint azt enni, ami neki jól esik. Íme itt az örök harc Isten és az állat között mindkettő emberi alakban. Nem így kell ennek következni 100 év alatt. Ez nem fantázia, ez nem profécia, ez tudat, ez ismeret. S nem önként jön-e e tudat nyomában az a hit, hogy ez nem folyhat örökké így. Ezen a hiten alapul az a mű, amit írok. Regényem 2 részre van osztva. Az egyiknek címe az örök harc, míg az lehetetlenné válik, a másiknak a címe az örök béke, midőn az kényszerűségé lesz és megvalósul. Igaz, hogy egy hipotézisre van építve az egész, egy találmányra, mely világot át fogja alakítani. Tudom, hogy ezért azt fogják rám mondani, hogy bolond vagyok, hanem hát igen jó társaságban leszek az. Fultonra 1805-ben kimondta a Párizsi Tudományos Akadémia, hogy bolond, mert azt állította, hogy gőzzel lehet hajókat hajtani. Grayre a vasutak eszméjéért 1815-ben az Edinburgh Review kimondta, hogy bolond, és Stephensont a gőz mozdonyáért az angol parlament előkelő tagjai az őrültek házába akarták csukatni 1825-ben. Én tehát hiszek annak a találmánynak létrejövetelében, amelyet Dedalustól elkezdve Coxwellig és Lamontaine-ig annyian keresték az ég rejtélyeinek megoldását, és jártak az égben, nem találva, amit kerestek. Egyszer majd megtalálja valaki. És ez fogja a határát kiszabni az örök harcnak. Az lefegyverzésre kényszerítendi, az egymás kiirtására készen álló milliókat, ágyút, puskát visszaküld a kohóba, azokból dolgozógépeket öntet, a lőport elemi csapások elfordítására használja, a katonát lovával együtt hazaküldi szántani. Az a trónkövetelőkből csinál békés polgárokat, az megszünteti az őrült fajgyűlöletet, és megismerteti a testvért az ellenségben, az végét veti a diplomáciai fondorlatoknak. Az feloldja a rabszolgákat, és édessé teszi az önkéntes szolgálatot. Az a dicsvágynak új tért nyit, az a felvilágosodást elterjeszti minden világrészbe, a vakhitet minden álapostolaival együtt legyőzi. Az megszünteti az államadót, a vámokat, a monopóliumokat, és mégis gazdaggá hatalmassá teszi a kormányokat. Az helyes arányokat hoz be a kereskedelembe, pénzforgalomba, ész és tehetség szerint osztja fel a jövedelmet, kijelöli a helyét a tudósnak, a költőnek, a művésznek és a napszámosnak, és elégülté teszi mindegyiket sorsával. Az megszünteti a szédelgést és a korrupciót. A szilárd alapra helyezi a társadalmi erkölcsöket, és a családi életnek, a szerelemnek, az ideálnak oltárait újra fölszenteli. Az megszünteti a halálbüntetést és a börtönt, és a civilizált társadalom ellenségei számára talál olyan büntetést, amely az egész emberiségre nézve áldás legyen, és amazokat megjavítsa. Ez helyreállítja az egyensúlyt az ó és új világ között. Az győzelemre segíti az emberbarátokat, és megadásra kényszeríti az emberiség ellenségeit, kik állarcot viselnek, vagy nem viselnek. Az visszahozza a szibériai száműzötteket újra élet hazájukba. az befolyást gyakorol az időjárásra és behatol a természet titkaiba, az enyhít uralkodó járványokat és az emberi életműszereket ős épségükhöz juttatja vissza. Az kiárasztja a Ganges és Laplata posványait, a kolera és sárgalász két irtóztató fészkét, és megszabadít három világrészt pusztító dögvészeitől. Az új anyaggal gazdagítja a technikát, melynek mindenki hasznát veszi, s mely becsesebb lesz az aranynál és olcsóbb a vasnál. Az kiveszi a tengervízből a milliárd mázsányi ezüstöt, és forgalomba bocsátja. Az egyik földrész bőségét kicseréli a másikéval. Az kiirtja a pusztító fenevadakat őserdeik pusztáig közepén. Az civilizációt visz a vadnépek közé, és világosságot gyújt a más színűek előtt, és minden népfajnak alkalmat ad emelkedni fokozatosan, és az minden embert emberré alakít. Az a nagy pusztákat benépesíti, folyamokat vezet a Szaharán keresztül, és megtelepíti Afrika-Ausztrália belsejét, s az emberiség hajdani bölcsőjéből, mely most sivatag, újra paradicsomot alkot. Az elveszi a tenger félelmességét, lehetleníti a hajótörést, az útra küldött vagyon kárbavesztét. Az megszünteti a fogadott nőtlenséget, és visszaadja a papokat a családi életnek. Az a nőnek becsült állást ad a társadalomban, az a gyermeket az állam kincsének tekinti, és akként gondoskodik róla. Az csak egy pártnak ad létet, melynek jelszava munkás hazaszeretet. Az csak egy vallás számára épít templomot, melynek dogmája józan ember szeretet. Az meghosszabbítja az embernek a napot, és megrövidíti benne a munkát. Az a becsület szót olyan erőssé teszi, mint a törvény, és a lelkiismeretet teszi első folyamodású bíróvá. Az megkönnyíti az utazást, és megismerteti az egész földet az emberrel. És segít feltalálni azt a földzugolyt is, amelyben a magyar nép ősei laknak, elzárva a külvilágtól, és teremt belőlük számunkra új rokon nemzetet. Ezek művem alkotó eszméi. Ha tudományom és képzelmem oly erős volna, mint a hitem, mert hitem erős abban, hogy az emberiséget egy-egy nagy eszme viszi koronként előbbre, és visszaesést nem enged. A klasszikus kor a költészet által emelte fel az embert. A Héber az erkölcsi törvénnyel ismerteté meg. A Jézusi tan a szeretet vallásával váltotta meg. Még hátra van ránézve a legnagyobb töké fokára emelő megdicsőítés, ez az ismeret. Az ismeretek diadala lesz az, amidőn az a halandó, aki azt mondja magáról, én vagyok az Isten, leveszi koronáját azon halandó előtt, aki azt mondja, én vagyok az ember. És akkor úgy lehet, nincs a csillagrendszerben lehetetlenség, hogy a világalkotó a tökéletesült emberiség számára még a földnek azt a hibáját is helyrehozza, mely legfőbb oka égai és időjárási rendetlenségeinknek, a földtengely elhajlását pályájától. Ezen fog végződni regényem. Jókai Mór.